mi itt a távoli Európában nagyon lebecsüljük ezt a térséget, pedig nem tesszük jól. Itt a dél-kelet-ázsiai térséghöz, ami az elsősorban az ASEAN-ba tömörült országról van. Szóval az ASEAN olyan, mint az Európai Unió, nem annyira szervezett, nem annyira nemzetek fölötti, de kétség kívül, hogy egy létező integráció szervezet. Nos, akik ebben benne vannak, és tulajdonképpen a kis Kelet-Timoron kívül benne van 10 dél-kelet-ázsiai ország, ezeknek az évi növekedése a világon az elsők közé tartozik, egyedül Kínát nem tudja megelőzni, és az utóbbi néhány évben Indiának is hasonlóak vagy jobbak az országok, de általában a legjelentősebb dél-kelet-ázsiai országok 4-5%-os növekedéssel bírnak. Van közöttük néhány, így Szingapúr is, amelyik sokkal nagyobb egyfőjütő GDP-vel rendelkezik, mint bármelyik európai ország Luxemburg kivételével. Természetesen az olajtermelő Bruneire ugyanez vonatkozik. És rendkívül jók az adatai a malajziaiaknak, a tajföldieknek, és hát ne felejtsük el, hogy Indonéziában ugyan csökkent valamit a növekedés üteme, de ez így is sokkal magasabb, mint az EU-s átlag. És ha figyelembe vesszük, hogy Dél-Kelet-Ázsia egészének a lakossága már lényegesen meghaladja az Európai Unióét. Ha már éppen Indonéziáról beszélünk, akkor meg kell mondani, hogy egyetlen egy Európai Uniós ország közelében sincs lakosság számban Indonéziához, mert itt nyugodtan 250 millió emberrel számolhatunk. Tehát ez egy óriási ország. Ha bármit tesznek, akkor az előbb említett ASEAN szervezeten keresztül, és általában a dél-kelet-ázsiai országok közötti szoros kapcsolatokat figyelembe véve, ez azt jelenti, hogy az egész térség számára jelentene ez egy óriási eseményt.
Indonézia néhány nagyobb és rengeteg kis vagy kisebb szigetből áll. Nyilván egy olimpia megrendezése a nagyobb létesítményekben lenne, hogyha azokat el tudnák készíteni, de összességében hogy látja? Az éghajlatot is figyelembe véve, illetve a gazdasági fejlődés ütemét, képes lehet-e ez az ország ilyen létesítményeket felhúzni és egy olimpiát megrendezni?
Igen, valóban itt, ha a kisebb szigeteket is beszámoljuk, akkor itt több száz szigetről van szó, de a lakosságnak a 40% a Jáva szigetén él, ami azt jelenti, hogy bizony ez több mint 100 millió ember csak Jáván, ahol egyébként azért mégiscsak a főváros, Jakarta, központi intézmények, olyan városok, mint a egyébként csodálatos Ardekós város is található. A világ legrégebbi műemlékei közül némelyik, amik 1300 évesek, mint Borobudur. Tehát tulajdonképpen Jáva önmagában lehet a központja, de hozzátartozik, hogy van még néhány óriási területű sziget, és ezek könnyen megközelíthetőek Jakartából. Tehát ez azt jelenti, hogy az olimpia megrendezése óriási Indonézia, sőt a 600 millió meghaladó lakosságú Dél-Kelet-Ázsia számára ez egy óriási esemény lenne, és az olimpiai eszmét sikerülne olyan térségbe elvinni, ahol eddig még erre nem került sor, ugyanakkor a népszerűsége a sportoknak növekszik. És egy-két jó sportteljesítmény már van, bár korán sem a lakosság arányában.
Ami az éghajlatot illeti, aki mondjuk teljesen más térségből utazik oda, mennyire tudja nehezen megszokni?
A világ nagy sporteseményei közül már azért voltak trópusi országok, ne felejtsük el, Brazíliai rendszeresen ad helyt a legkülönbözőbb sporteseményeknek. Éghajlata azért nem sokkal barátságosabb, mint Indonéziáé, és hozzáteszem, hogy a közhiedelemtől eltérően azért egy nagyon kiegyensúlyozott, stabil éghajlat van Indonéziában is, és az egész térségben ez 30-32 fok az átlag. Tehát azért ez nem rettenetesen magas, igaz, hogy párás, de elviselhető európaiak számára is.
Az ország nagyobbik része muszlim. Ez mennyire okozhat nehézségeket, vagy okozhat-e bármiféle olyan problémát, amelyet nehéz lenne áthidalni egy olimpián?
Igaz, hogy a lakosságnak durván 90% a muszlim. Ám ez az ország, Indonézia, egyáltalán nem szélsőséges. Voltak ugyan az utóbbi években bizonyos terrorcselekmények, de ezek messze elmaradnak nagyságban világ más térségeiben tapasztaltakhoz képest, és egyébként az ország nyugodt, békés, virágzó turizmus van, igaz, hogy ennek nagy része Bali szigetére és Jávára koncentrálódik, de még a terrorista akciók sem mentek túl Balin, és az iszlám szélsőségesek egyáltalán nem dominálják az országot, az emberek gondolkodásmódját, cselekedeteit, és így tovább. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez önmagában nagyon nagy gondot jelentene. Az kétségtelen, hogy addig sok idő fog még eltelni, és hát ki tudja, hogy mi történik, de egészében ne felejtsük el, hogy ez Suharto diktátor bukása után, ez egy parlamentáris demokrácia, elnöki rendszerrel, rendszeresen több jelölt rivalizál egymással különböző választásokon, és egy demokratikus pluralizmus érvényesül.
Hogy látja, mire helyezhetné Indonézia pályázatában a fő hangsúlyokat? Melyek lehetnek az erősségei mondjuk akkor, hogyha a másik két pályázó a két Korea közösen, illetve India lesz? Bár ezt még biztosan nem tudhatjuk, és a NOP csak 2025-ben dönt.
Igen. Hát ezt én nem tudom megmondani, mert ki tudja, hogy mi játszódik rá az emberek fejében, az azonban kétségtelen, hogy hivatkozhatnak arra, hogy egy nem túl magas GDP-vel számolnak, de egy stabil és kiegyensúlyozott ország, nyugodt, békés, egy meglehetősen fejlett infrastruktúrával, teljesen modern berendezésekkel, ez vonatkozik egyébként nem csak az úthálózatra, nem csak a épületekre, nem csak a növekvő beruházásokra, hanem nagyon sok minden egyébre, ami az életet nyugodtá teszi. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az éghajlat nem túlzottan barátságos mindenki számára, akik mérsékelt égőről érkeznek, de ha csak abból indulok ki, hogy embereknek a 10 milliói érkeznek rendszeresen Indonéziából turistaként, és egy-két nagyon ismert és nagy publicitást kapó eseményen kívül azért semmiféle atrocitásra nem került sor, tehát Indonéziában a különböző helyszíneket nyugodtan lehet látogatni, és itt van. A légiközlekedés kiterjeszt, ezzel az utóbbi időkig egy gond volt, hogy a nyugati világ nem tartja az indonéz légiközlekedést mindig teljesen biztonságosnak, és ez az értékítélet, ez megalapozott, na de hát addig nagyon sok minden történhet.